költségeit, kiadásait és a tartási díjat, ellen esetben Pört volna kénytelen indítani, stb. Pongrácz István fölkiáltott. Hát indítsa meg a Pört, Blázi uram! Én az apolkát ki nem adom, mert az nálam hadítúsz, és nem kosztos leány! Ma holnap a saját leányom lesz, Pongrácz gróf kisasszony! És ezzel 12 pálcaütést rendeltetett vágatni a levél hozójára, és 2-2 fegyveres őrt állítatott éjjel-nappal az apolka lakosztályának ajtaja, és kívül az ablakai elé, hogy el ne lophassák. Most már azután Blázi uramnak sem maradt más útja, mint a törvény. Összefogóztak Tarnócival, egyik a gyámleányát akarta, másik a menyasszonyát. A dolog egyre sürgősebb lett, amint kiszivárogtak a vészjósló tünetek a gróf elme állapotában. Nem szabad továbbot hagyni, vétek volna, ki tudja, mi történhetik. Mindenek előtt meg kell akadályozni az adoptálást. És ez könnyen is ment. A miniszter már magától nem terjesztette fel a kérvényt a felség elé, hanem egy széljegyzettel, mely valószínűleg a Trencsény megyei képviselők informálásából támadt, s mely pro memoria maga ő excellenciája írt ceruzával ilyen bürokratikus formában, elméje részben távol van, hevert az örök pihenésre szánt akták között. Jártak ketten Bécsben a királynál, jártak a minisztériumnál, a képviselőknél, de a szánandó alak, ez ember van, csakinek már a saját cseléde is csupán kíméletből, meg a saját ideig óráig tartó jólétükért engedelmeskedtek, még mindig nagy félelmetes hatalom volt ott, ahol pedig egy szál ember olyan kis súlya lesik alatba. Ja, a 9 szarvú ember másképpen számít. 9 szarvával 9 felé döfhet. Egy Pongrácz grófot kímélni kell, a 9 ágú korona mögé nem üti be okos ember az orrát. És a magas állású férfiak mind okos emberek. Vonogatták tehát a vállukat. Igaz, igaz, és ennél fogva majd meg is ítéli a leányt önöknek a bíróság. Meg, de mikor? Egy egész halmaz vád kerül már együvé a bíróságnál Pongrácz István ellen, de mit ér, ha a főrendek mentelmi bizottsága sohasem bírt együvé kerülni? Végre, mikor már mindenfelé jártak, mikor már hírlapilag is szellőztették a zsolnai fogoly leány történetét, és azt se használt, azt a jó tanácsot adta nekik a budetinyi parancsnok. Hiszen semmi sem könnyebb, mint a leányzóhoz hozzájutni, csak a módját kell eltalálni. Én ösmerem István öcsémet. Most nem tudom, hogy van, mert engem se eresztenek be a kapuján hónapok óta, és ez gyanús körülmény, egyéb iránt az egész környezete léhűtő, élősdi nép, de ha megmaradt valami az eszéből, egy bizonyos hóbortos becsület, a leány túsznála, hát ki nem adja, csak ha az Esztellát hozza neki vissza a besztercei magisztrátus, de akkor a fejemet teszem rá, szó nélkül kiadja. Fogadja erre, Blázi! Ez bíz igaz lehet! Kiáltott fel a fiatal ügyvéd, mohón kapva az egyszerű gondolat után, hogy ez eddig eszembe nem jutott. Felelte Blázi. Megpróbálhatjuk a dolgot, de hó találjuk meg Esztellát. Egy gombostűt is meg lehet találni, ha az ember nem sajnálja érte a fáradtságot. A besztercei magisztrátus előkerítése meg éppen könnyű. Tegnap olvastam valamelyik labban, hogy Lenge Filosoncon tart előadásokat. A terv megtetszett Tarnócinak, s mindjárt másnap elindult Esztellát fölkeresni Beszterce bányára. Ott csak annyit bírt kinyomozni, hogy évek előtt elmentek innen lakni Érsekújvárra. Egy tehetős varga beszélt neki róluk, oda tevén a végére.
No, ha találkozik vele, ugyan említse meg, hogy már megküldhetné a 100 forintomat.
Érsekújvárt is csak hamar találkozott egy kollégájával, aki emlékeztetett rá, hogy régen csak ugyan lakott itt Behenci egy figyelemre méltó hölgyecskével, hanem csak rövid ideig. Később átköltözött Vágújhelyre, neki magának is adósa maradt 70 forinttal. Ugyan említse meg neki, ha valahol megtalálja. Tardóci ennek is megígérte, hogy megemlíti, és Vágújhelyre ment. Ott arra a hírre, hogy valaki Behencit keresi, mindjárt összeszaladt vagy 40 zsidó, akiknek mind tartozott Behenci. Ahelyett azonban, hogy ő kérdezősködhetett volna a zsidóktól, azok rohanták meg ravasz kérdésekkel, annak a kiszimatolására, hogy miért keresi. A zsidók egyéb iránt mindent tudtak, hogy most éppen az az idő van, mikor a Behenci bárók a Krivánka melletti Úcska kastélyban tartózkodnak, bizonyosan ott lesz Esztella is, ha azóta meg nem szökött valami katonatisztel. Hogyan? Ismerettsége volt itt valami katonatisztel?
Nem is egyel? Tehát azt gondolják, hogy talán elszöktette valamelyik? Az csak rajta fordul meg.
Az egyik hitelező Brühl Armin lovagiasan közbevágott.
Ja, az nem igaz. Én még 2 év előtt láttam Kassán, Behenci báróval.
Bah, de hát azóta szökött meg.
Nem hiszem, mert az most már a katona tesztéken fordulja magát.
Tarnóci tehát minden pihenés nélkül, azzal a reménnyel indult a krivánkai úcska fészket felkeresni, hogy Esztellát megtalálja. Egész krivánkáig tengelyen lehetett utazni, de azon túl csak gyalogösvény vezetett szűk hegyhasadékok közt, sziklába vájt grádicsokon, hegynek fel, mélységeken át a Behenciek kastélyához. Úgy el volt az rejtve fellegbe nyújtózó hegyek között, az ember szinte kiérezte, mire volt jó a Behencieknek hajdananta. Valami kincset eldugni benne, teszem azt egy szép asszonyt, akit szerettek, féltettek, de nem mutogattak, mert nem volt törvényes feleség. Mélyen bent a Strahói völgyben volt egy púp, egy pörsenés, vagy 4 holdnyi beültetve szelíd gesztenyékkel. E domb közepén, néhány százados fenyőtől körülvéve, mintha szuronyos strázsálnának, állt ez a kis kastély. És éppen az volt a baja, hogy állt. A jelenlegi Behenciek sokszor kívánták magukban, bárcsak minduntalan át lehetne tolni más vidékre. Talán, hogy nem tetszett nekik ez a vidék, de hogy... A vidék elragadó volt, de nekik be nem vágott, mert már nagyon sokan ösmerték itt őket. Mindig más-más helyen vígan lehetett volna éldegélni. Tarnócinak gyalog kellett indulni a krivánkáról, otthagyva a fogadott szekerest, a falusi kocsmában, hadd bámulja addig az ivóban felakasztott Jánosik képét, ki itt valamikor népszerű zsivány volt és nagy gavallér, 7 likra kapcsolódott a hasszíja. Egy suhancot vett vezetőnek maga mellé, aki azt állítá, hogy jól ösmeri az utat és a bárókat.
Voltál már náluk? De hányszor? Hát azt a szép leányt ösmered?
A legényke csodálkozó szemeket meresztett.
Nincs ott más, csak egy gazdasszon, de az csúnya ráncos.
Tudom, hallottam róla valami Rozsákné, de azon felül.
Ejnu, Rozsákné, rég letettem mának a nalat.
Na, mit értesz ez alatt?
Hommá, nem eszik többet. Ám bátor akkor se vetők el, mert Isten nyugosztalja, amikor még ét.
Hát meghalt.
Hiszen vált, igaz, beszélem. Alkalmasint azért halt meg szegény, mert nem evett.
Hát miért nem evett?
No, mert nem adtak neki a bárók.
És miért nem adtak?
No, mert maguknak se volt.
Úgy? És most új gazdasszonyba?
Az van.
Más nő nincs a háznál?
Nincs.
Tarnóci kedvetlenül harabdálta a kis szőke bajszás, nyakaszta egyre másra botjával a délcsípte, fonnyat növényeket az út szélén.
Az új gazdasszont hogy hívják? Esztellának.
No, akkor hát siessünk Isten nevében. S vígan ruganyosan kettőzte meg lépteit, fel a Kokolhegyre, innen már meg tudta mutatni a suhanca kinyújtott kezével, hogy merre van a Behenci kastély.
Ott, ahol az a füst látszik? Idébb. A kastélyban ritkán a füst, az pásztortűzből való.
Kis negyed óra múlva elérték a Blatú nevű fenyőerdőcskét, ahol egy kanyarodónál előbukkant egy torzombor ember nagy csizmákban, kopott a stéri kabárban, a báránysörsapka egész le volt húzva a tarkójára. A suhanc megdöfte az ügyvéret. Né, az öreg báró. Tarnóci ösmerte az öreget, látta egyszer Zsolnán, de esze ágába se jutott, hogy ez legyen az az elegáns, finom monoklis alak, ezzel az elhanyagolt hajjal és szakállal. De amint közelebb jött és jobban megnézte, kezdett apródonként ráösmergetni.
Persze, itt nincs kéznél se fodrás, se divatkereskedés.
Jó napot, báró úr! Üdvözölte kalapját leemelve. Pszt, pszt! Sziszegett a báró, és a kezeivel mutogatott, hogy menjenek odább. Tarnóci és a suhant szót fogadtak, mire Behenci is követte őket, vagy 40 lépésnyire, ahol nyájas mosolyjal tette kezét a fiatal ügyvédébe.
Kihez van szerencsém?
Én Tarnóci Emil Zsolnai ügyvéd vagyok, azt reméltem, ösmer a báró úr.
Hogyne, szólt örvendezve, bár látszott rajta, hogy nem emlékszik rá. Isten hozta, milyen szerencse kutya mája!
És a